Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel, Hézer Luca beszélget.
Nagy szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádióban. Beszélgessünk rólad egy kicsit. Mutatkozz be a kedves hallgatóknak, akik esetleg még nem ismernek téged. Mi a te utat, hogyan jutottál el a hithez?
Hát először is köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Csaba Tibor vagyok polgári néven, de a legtöbben Tibesként ismernek. Keresztény rapper vagyok. Egyébként nem főállásban, hanem másodállásban. De elég sok fellépés megkeresésem van, hála Istennek, az elmúlt időszakban. És lehet, hogy majd inkább kérdésekre válaszolva mennék bele mélyebben, de annyit kell tudni rólam így nagy vonalakban, hogy én nem keresztény családba születtem. Nem is kaptam keresztény neveltetést, és nem is kereszteltek meg csecsemőkoromban, meg később se. És nekem ez 25 éves koromban volt egy nagy párfordulat az életemben, és én úgy váltam hívő emberré, és mivel már előtte is zenéltem, ezért ez a zenei vonal megmaradt, csak most már Isten tudja tulajdonképpen a jó célokra használni.
És mi volt az, ami téged felnőtt férfiként erre motivált, hogy megkeresztelk egy? Volt valamilyen konkrét esemény, vagy egyszerűen így szükségesnek érezted?
Hát ez egy elég hosszú út volt, úgy mondanám, mert ahogy mondtam, nem kaptam keresztény nevelést, de annyi behatás volt azért a családban, hogy nekem anyukám, amikor ilyen 13-4 éves voltam, akkor megtért a hit gyülekezetébe, csak nálunk ez akkora feszültségeket okozott így a családon belül, hogy nálunk sosem lehetett így nyíltan Istenről beszélgetni, meg elmenni akár Isten tiszteletre, akár gyülekezetbe, bármi ilyesmi. És ebből kifolyólag nálam ez nem volt egy ilyen nagyon-nagyon mélyen elültetett dolog, de annyit pont beszélgettem anyukámmal, meg volt annyi bibliai alapismeretem, hogy azért azzal úgy nagyságrendileg képbe voltam, hogy amiket én aztán csináltam fiatal felnőttként, azok nem feltétlenül bibliai értelemben pozitív dolgok, de valahol menekültem mindenféle lelkiismeret furdalás elől, és nagyon úgy képzeltem el az életemet, hogy amit mond az aktuális társadalom, ami ilyen szempontból nem változott azóta, tehát hogy legyünk minél népszerűbbek, legyen az ember minél népszerűbb a lányoknál is, legyen minél több pénze, legyenek minél jobb cuccai, tehát hogy én is ezekben mértem úgymond a sikert, nem feltétlenül emberi kvalitásokban, de mivel beállítottságilag meg azért mégiscsak ott voltak ezek bennem így a lelkiismeretesség, meg az, hogy azért egy olyan konzervatív nevelést kaptam, hogy nem igazán tudtam egy idő után összeegyeztetni azt, amit csinálok azzal, amire én gondolnék, hogy milyen egy jó ember, és ahogy így a Biblia is mondja, van a bűnnek egy idei óráig való gyönyörűsége, amikor ez elkezdett így megkopni, akkor így elgondolkoztam, és föltettem az élet nagy kérdéseit, van-e élet a halál után, létezik-e egyáltalán Isten, mi az életnek az értelme, és én 25 évesen arra jutottam így szétnézve a környezetemben, meg az addigi tapasztalataimra hagyatkozva, hogy mivel minden az életben egyik pillanatra a másikra véget érhet, legyen szó párkapcsolatról, munkahelyről, vagy magáról, az életről is így egészségügyi szempontból, és az ember akármennyire küzd, megerőlködik, nincs saját hatalmában ez az egész. Én arra jutottam, hogyha nincs Isten, akkor ennek az egésznek semmi értelme nincsen, és akkor engem így ez a gondolatmenet indított el, hogy elkezdjek Isten iránt érdeklődni, és nekem érdekes módon a zenén keresztül jött be. Tehát egy keresztény rappert először a YouTube dobott föl, aztán megjelent az MLP nevű formáció Magyarországon, és amikor olvastam róluk, hogy történetesen pont ugyanabba a felekezetbe járnak, mint ahová édesanyám is megtért, akkor így néztem, hogy most ez mi, hogy most akkor repzene, meg hit, és akkor ez hogy működik, és velük ültem le egyébként egy kávézóba beszélgetni, csak addigra már bennem Isten annyira dolgozott, meg annyira előkészítette ezt az egészet, hogy ott már nem is a zenéről kérdezgettem őket, hanem így Jézusról, meg hogy az ő életük hogyan változott meg, és egy olyan természet fölötti élményem volt ott így a beszélgetés közben. Egy olyan nagy találkozásom volt tényleg Istennel, hogy én ott eldöntöttem, hogy átadom az életemet neki, és akkor kész, ennyi volt, amit addig csináltam, és nekem akkor történt kvázi a megtérésem, és onnantól én elkezdtem Bibliát olvasni, elkezdtem imádkozni, elkezdtem Isten tiszteletekre járni, és akkor ez így hozta magával azt is, hogy egy idő után be is merítkeztem.
Visszatérnék egy kicsit arra, amit már említettél, és bizonyára sokan tudnak ezzel azonosulni, hogy mennyire nehéz a világban lenni, és azt látni, hogy olyan értékeket üldöznek emberek, amikkel egyébként nem értünk egyet. Te mit szerettél volna fiatalon csinálni a zene mellett? Mi volt az, ami mondjuk a végzettséged lett? Mi volt az, amivel szerettél volna beilleszkedni a társadalomba, és megfelelni ezeknek az elvárásoknak még a keresztség vagy a bemerítkezés előtt?
Nekem alapvetően reális, vagy reális, reálos beállítottságom volt, tehát a matek, kémia, fizika, ezek mentek így igazán jól, és lehet, hogy ezzel sokan vannak így fiatalon, én is úgy voltam vele, hogy így a tárgyak alapján bögtem rá egy egyetemi képzésre, nem azért, mert tudtam, hogy mit csinál mondjuk egy vegyészmérnök, de én így vegyészmérnök képzésen tanultam, meg végeztem is egyébként aztán mesteren Veszprémben a Pannon Egyetemen, és ennek kapcsán kezdtem el ilyen mérnöki területeken dolgozni, de ez tényleg így az egyetemnek a második feléig fogalmam sem volt arról, hogy például mit csinál egy vegyészmérnök. Tehát ez volt, ami így megvolt, de tény, hogy valahol így ez az önmegvalósítás, az mindig is így a repzene volt nekem. Tehát, hogy egészen 15-6 éves korom óta írok dalszövegeket, meg tényleg így láttam ezeket a feltörekvő, akkor még feltörekvő rapper volt a Fluor Tomi, aki aztán befutott a Well Hello-val, én vele voltam viszonylag ilyen közelebbi kapcsolatban az elején, és akkor engem ez vonzott, ez a világ, hogy én is akkor színpadra álljak, hogy az emberek úgymond, hát ez ennek nem feltétlenül volt mindig egy pozitív motivációja, tényleg így ki akartam tűnni, meg népszerű, meg ismert akartam lenni elsősorban, most már azért megváltozott ez a motiváció, de ahogy mondtam, nagyon, tehát hogy szerintem a fiatalok nagyon ki vannak szolgáltatva ennek, hogy eléjük van rakva egy kép, hogy milyen egy sikeres ember, milyen egy népszerű ember, és akkor arra vágynak elsősorban, és én is ilyen voltam alapvetően.
Hogyha megnézzük ezeket a korai dalszövegeidet, amik a megtérésed előtt születtek, és a mostaniakat, akkor mi az a szembetűnő különbség, akár az írás folyamatában, vagy a végeredményben, ami mondjuk akár két különböző embert is takarhat?
Hát nem csak, hogy akár, mert most már egyébként én letöröltem ezeket a régi dalaimat, amik az én nevem alatt voltak fönn, annyira nem tudtam velük egyetérteni. Volt korábban is néhány ilyen értékkereső dalom, ahol így gondolkoztam ilyen mély kérdésekről, de az igazán népszerű dalaim egyébként így a bulizásról szóltak. Tehát én tényleg, amíg így az egyetemen ennek benne voltam a mélyébe, addig olyan szinten komolyan is gondoltam ezt, hogy ahogy mondtam, hogy van ez a, amikor a Biblia beszél erről, hogy ez az ideig, óráig való gyönyörűség, hogy én tényleg élveztem. Tehát, hogy általában az emberek nem azért csinálják a bűnt, mert hogy az fú, az ember rögtön érzi, hogy akkor itt a, nem tudom, jön az ördög a pokolnak a kénköves tüzével együtt, hanem egészen egyszerűen az van, hogy az ember így a vágyait hajszolja, és azokat elégíti ki. És én egy ideig elhittem, hogy ez az igazi boldogság, ez az igazi szabadság, és erről írtam mondjuk dalokat ilyen mindennap ünnep címmel, megírtam egyetemi buli himnuszokat, tehát én azzal voltam ott Veszprémben elsősorban ismert, és az alkotási folyamat az abból a szempontból egyébként hasonló, hogy én ezt mindig el szoktam mondani, hogy a dalszövegírás, tehát ezek az igazán jó ilyen dalszerzők azért elsősorban intuitív, szinte spirituális szinten csinálják ezt az egészet. Tehát nem én sem úgy írtam a legjobb dalaimat, hogy ilyen fú, de tudatosan, hanem belekerül az ember egy ilyen flow élménybe, és néha, mintha a dal írná magát. És ez annyiban változott azért a megtérés után, hogy értelemszerűen ezt egy ilyen imádkozással, meg egy folyamatos szellemi élettel az ember igyekszik letisztítani, hogy ott egy jó flowból, egy jó spirituális háttérből jöjjön ez az egész történet. És azért a dalszövegeimet is, hogyha összehasonlítom a régiekkel, azért azt köszönöm vissza, hogy most már igyekszem az evangélium hirdetésére tenni a fókuszt arra, hogy a keresztény életről beszéljek, arra, hogy a társadalom kritikákat is úgy fogalmazzam meg, hogy megmutassam a kiutat, mondjuk így Jézus Krisztusban, a megtérésben, az újjászületésben, tehát hogy ez nekem a fő hajtóerő meg motiváció, hogy ugyanúgy, ahogy az én életem megváltozott, ugyanúgy minél több ember ilyen hasonló változásokon menjen keresztül.
Ez is egy nagyon szép gondolat, hogy ahogyan te megtértél felnőttként, másokat is arra buzdítasz, hogy ők is közeledjenek a jó Istenhez. Ez tudatos volt, vagy pedig egyszerűen így alakult az életed, hogy például a YouTube csatornádon is egyre többet beszélsz a hitedről?
Ez nálam teljesen tudatos, mert az van, hogy ha visszagondolok arra, hogy milyen életet éltem, és visszagondolok a kortársaimra, akkor azt látom továbbra is, hogy ők ugyanazoktól a dolgoktól szenvedtek, amiktől én is. Mindenki a hétköznapoknak a szürkesége, a saját problémái, traumái elől belemenekül bizonyos dolgokba. Van, aki a bulikba, mint én, van, aki egy munkába. Tehát, hogy mindenki így próbálja így eltologatni azokat az igazán fontos kérdéseket, amik az élet szerintem legfontosabb dolgai. És az, hogy én azáltal, hogy megtértem, újjászülettem, hogy Jézus elkezdett rajtam munkálkodni, én ezáltal tudtam letenni mondjuk az alkoholt teljesen, tehát én azóta nem voltam egyszer sem részek, hogy megtértem, nem gyújtottam rá egyszer sem, nem káromkodtam, nem néztem pornográf tartalmakat, ezeket így szeretem kihangsúlyozni, mert ez Istennek a kegyelméből fakad, nem azért, mert én fú, de jól csináltam valamit, hanem kooperáltam azzal, amit Isten számomra nyújtott, és én így tudtam megházasodni is, tehát én előtte el nem tudtam volna képzelni, hogy én egy kiegyensúlyozott, normális kapcsolatban fogok tudni egy nővel élni, meg a hűtlenség az egy nagyon nagy probléma most az aktuális társadalomban, és az, hogy én úgy tudtam megházasodni, hogy az első csókkal is vártunk az esküvőig, nem csak minden mással, az nekem egy ilyen óriási ilyen bizonyítéka is Isten létezésének, és én tényleg szívből szeretném azt, hogy emberek tudjanak ilyen érték alapon élni már a földi életben is, meg persze az se elanyagolható, hogy aztán a mennyországba kerüljenek az egésznek a végén, de hogy tényleg én azt látom, hogy Jézusnak a koncepciója már a földi életben is egy annyival jobb, megélhetőbb közösséget teremt társadalmi szinten is, hogy Istennek a szeretetén keresztül képessé válunk egymást is, meg magunkat is szeretni, amit így a mostani tinédzsereken, ha végignézek, hogy az, hogy egymást meg magukat szeretik, hát no comment, tehát hogy most egy nagyon-nagyon sötét időszakát éli ilyen szempontból a társadalom, és nekem ez tényleg annyira így ez van a szívem közepén, meg ez a fő hajtóerőm, hogy mivel a hip-hop az egy nagyon önkifejező műfaj, ezért akarva akaratlanul ez fog kijönni a dalokból, ez fog kijönni a kommunikációból, hogy igyekszem minél több embert Jézus irányába irányítani, meg azért azt is igyekszem törni, hogy sokan ilyen sztereotípikus dolgok miatt, egyháztörténeti dolgok miatt, mit tudom én, tehát hogy aktuális közéleti események miatt maradnak távol mondjuk ettől az egyházi közektől, és ezt is feladatomnak érzem, hogy közelebb hozzam az átlag emberhez is így a bibliai dolgokat.
Igen, erről is szerettem volna egy kicsit beszélni, hogy azt én nagyon jó dolognak tartom, hogy nyitva hagyod ezt a párbeszédet, akár mondjuk a kommentekben, a videók alatt, hogyha valamit feldobsz, egy témát, akkor arra lehet reagálni. Tehát mondjuk nem hívők oda mehetnek, és megkérdezhetik, hogy na de hát akkor miért csinálta ezt az egyház, és te tudsz rá válaszolni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ne csak bezárkózzunk és szajkózzuk a saját gondolatainkat, hanem legyünk nyitottak is. És talán a zene is egy nagyon jó platform erre a nyitottságra, mert hogy nagyon önkifejező és nagyon más, mint amikor mondjuk beszélgetünk. A zene egyfajta áttörés is lehet, hogyha így gondolunk rá, mert valaki elkezd hallgatni egy zenét, mert nagyon tetszik neki, aztán rájön, hogy ó, hát itt a dalszöveg is azért így elég érdekes.
Igen, hát ezt igyekszem tényleg megvalósítani a gyakorlatban is, amiről az elméletben beszélek. Most ez nem feltétlenül mindig könnyű, de azt veszem észre, hogy azért van egy olyan réteg a nem hívő közegben is, és ez a nagyobb, aki azért sokkal mélyebben, meg árnyaltabban gondolkozik, csak nem feltétlenül ez lesz az a réteg, aki elsőként kommentel. És ezt nehéz menedzselni, hogy azok az emberek, akik csak így szeretik így beömleszteni a saját véleményüket, de úgy, hogy csak valakit elküldenek melegebb éghajlatra, hogy mondjuk ezek az emberek ne vegyék el azoknak a kedvét, akik meg tényleg őszintén akarnak beszélgetni egy-egy témáról. Egyelőre úgy érzem, hogy többé-kevésbé ez azért szokott sikerülni, meg én is igyekszem a kommunikációmban azért arra figyelni, hogy ha bár meg vagyok győződve arról, hogy Jézus az igazság, az út és az élet, és csak rajta keresztül vezet az út az atyához, de igyekszem elsősorban Istennek a szeretetén keresztül megszólítani az embereket, meg ezt a fajta exkluzivitást nem úgy kommunikálni kifelé, hogy egyből az embereket taszítsa, hanem én azt szeretném, ha megismernék tényleg Jézusnak a személyét, és onnantól, hogy az behatol a szívükbe, onnantól már sokkal könnyebb ezt elfogadni. Tehát nálam is így volt, hogy először találkoztam a megváltásnak az üzenetével úgy, hogy onnantól nem volt kérdés, hogy én ebbe az irányba akarok menni, és utána már egy ilyen kemény üzenetet elfogadni, hogy csak Jézuson keresztül megy az út az atyához, már sokkal könnyebb, amikor már a hit megvan. És ezt a fajta útvonalat igyekszem én is követni, hogy az embereknek a szívét megnyitni arra, hogy Jézusnak az üzenete ott be tudjon menni, és nem feltétlenül azzal kezdeni, hogy akkor pokol, örökkárhozat, ilyesmi, mert látom azért meg az én fiatal koromban is, amíg ez volt a fő domináns ismeretem, úgymond a Bibliának az Istenéről, addig nem feltétlenül vonzott.
És hát az is fontos, hogy mondjuk nem csak a YouTube-ra gondolok, hanem akár mondjuk erre a szép házasság történetre, amit az előbb említettél, hogy találhatunk olyan embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, és akik hasonló értékeket képviselnek. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy nem vagyunk egyedül a világban, még ha úgy is tűnik ebben a hatalmas zajban, hogy mindenki csak a rosszat hajszolja, azért vannak kivételek, és nem is olyan kevés.
Hát meg én úgy mondanám, hogy sokan vágynak erre, de már eltemették ezt magukba, hogy ilyet úgyse lehet csinálni. Tehát valahol belül, ha teljesen őszintén megnézem magamat mondjuk a megtérésem előtt, azért bennem is volt egy vágy, egy kiegyensúlyozott családi életre, csak így végnézve az összes rózsaszín ködös szerelemnek a brutál durva széthullását mások életébe, saját életembe, így valahogy ezt a mai napig tartom, hogy úgy működik most aktuálisan a nem hívő közeg, hogy bármikor fölébredhet az ember úgy, hogy már nem szereti a másikat, és akkor pattan is lelép, és mindegy az szinte, hogy össze vannak-e házasodva, vagy nem. Tehát, hogy nem érték a hűség. És ilyen szempontból is szerintem fontos ezt hangsúlyozni, hogy Istenen keresztül ez is lehetséges, de ugyanakkor a keresztényeknek sem szabad elfelejteni azt szerintem, hogy ez nem annyi, hogy oké, akkor elmondok naponta egy imát, és akkor megvagyok, mert akkor minden rendben lesz a házasságommal. Tehát, hogy azért nekünk hívő embereknek is figyelnünk kell arra, hogy beletegyük a megfelelő erőfeszítés meg energiát abba, hogy emberi szinten is működtessük ezeket a dolgokat, mert keresztény közösségekben meg ezt látom néha, hogy így olyan szinten rábízzák a dolgokat Istenre, hogy elfelejtik, hogy ott mondjuk nekik is azt az emberi nívót bele kell tenni, hogy ne úgy lássanak minket kívülről, hogy bort iszunk, de vizet prédikálunk, mert azért a képmutatás az valahol mindig is szerintem így a hívő közösségeknek a történelmi szinten is az egyik, hanem a legnagyobb problémája.
Egy másik dolog, ami eszembe jutott még így a közben, hogy hallgattalak téged és a történetedet, ez a, hát nem is ráhagyatkozás, hanem inkább bizalomnak nevezném. Tehát, hogy te hitted és bíztál Istenben, hogy ez az út, amit neked mutat, ez a jó út. Tehát le tudtál mondani az alkoholról például, és olyan dolgokra, amiket jónak tartottál, mert hittél benne, hogy Isten ígér egy sokkal jobb utat, és úgymond be is bizonyosodott, hogyha jól gondolom.
Igen, de nem volt ez teljesen tudatos. Tehát, hogy úgy képzelje engem, hogy a megtérésem előtt egy-két nappal is még úgy gondolkoztam ezekről, hogy így már akkor így érdekelt annyira a kereszténység meg a hit, hogy így eszembe jutott ez, hogy most mi lenne, ha megtérnék, vagy ilyesmi. De hogy mindig is úgy gondolkoztam így az alkoholról, meg ezekről a dolgokról, meg így a nőkről is, hogy fú, hát ezek olyan jellegű dolgok, amikre így most le kéne mondani, hogy most én ne éljek úgy, ahogy eddig éltem, és ezt így agyban nem tudtam lejátszani sosem, hogy ez hogy működik. Én szerintem az embernek arra érdemes figyelni, nálam az történt, hogy volt egy olyan momentum, amikor úgy átfordult az bennem, hogy életemben először úgy szívből tudtam hinni, hogy Isten létezik, hogy Jézus Krisztusnak a megváltás ez egy igaz dolog, és akkor belekapaszkodtam ebbe a hitbe, és engem ez a hit vitt úgy tovább, hogy onnantól már nem ezen agyaltam, hogy most akkor mennyi mindenről mondok le, hanem valahol megint csak a Bibliát tudom hozni példaként, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság szabadokká tesz bennünket, hogy én ezt éltem át, hogy nem egy ilyen izzadságszagú, ilyen próbálom magamról így leszedni ezt a sok függőséget, hanem hogy egy ilyen szabad emberré váltam, és a mai napig egyébként, ha úgy döntenék, most ez furán fog hangzani, de hogy berúghatnék, vagy rágyújthatnék, csak azt érzem belül, hogy nincs erre szükségem, meg hogy nem is szeretnék olyan dolgokat csinálni, amik Istennek nem tetszenek, és ez nem azt jelenti, hogy tökéletes lettem, vagy hogy ne követnék el hibákat a mai napig, csak hogy ezeket az ilyen nagyon markáns dolgokat így valahogy Isten így levette rólam ezeket a terheket, és ehhez így azt tudom mondani utólag, hogy szerintem az kellett, hogy tényleg így én ott a falon is keresztül mentem volna abba az időszakban, meg a mai napig ezért az üzenetért, és ehhez kellett azért lemondásokat, főleg az emberi kapcsolatok terén alkalmazni, és ez sem úgy történt, hogy én akkor hátat fordítottam mindenkinek, hanem azt vettem észre, hogy én megtértem, megváltoztam, és a környezetem azt úgy reagálta le, mivel én egy nagyon más ember voltam előtte, hogy ez nekik nagyon nem tetszett, és ezért sokan eltávolodtak tőlem, meg a családon belül is voltak ebből feszültségek, tehát én azokat, amikor Jézus erről beszél, hogy aki elhagyja az ő életét, én értem, az megtalálja, hogy úgymond szinte gyűlöljük meg a saját magunknak a lelkét, a személyiségét, hogy az emberi kapcsolatokra tudjunk úgy nézni, hogy el kell, hogy hagyjuk apánkat, anyánkat, hogy követni tudjuk Jézus Krisztust. Tehát én ezeket olyan szempontból átéltem, hogy nálam ez csak úgy tudott felépülni ez az egész, hogy mindig Isten volt a prioritásnak az első helyén, és potenciálisan be kellett nekem azt vállalni, hogy elveszítek barátokat, hogy adott esetben mosolyszünet van apukámmal akár egy hónapig, tehát hogy ilyen jellegű lemondásokkal is jár ez. Viszont amit mondtál, hogy nem, tehát hogy engem nem az motivált, hogy mit kaphatok ezért az egészért cserébe, engem Istennek a szeretete motivált mindvégig, de azt el tudom utólag mondani, hogy Isten tényleg olyanokat készít az ő neki, tehát az őt szeretőknek, amiket szem nem látott, fül nem hallott embernek szíve meg se gondolt, hogy így az, hogy én most úgy élek, ahogy, az nekem egy fantasztikus kincs meg ajándék, de szerintem arra figyelni kell, hogy ne, mert ugye szokott is lenni ez a egyház kritika, mondjuk a prosperitás evangéliuma, hogy így az emberek azért érnek meg, hogy majd azt ígérik nekik, hogy majd gazdagok lesznek, meg ez, meg az, meg amaz, de hogy ez nem így működik, hanem tényleg, hogyha az ember így őszintén a szívét, az életét átadja az Úrnak, akkor Isten fog neki olyan dolgokat készíteni, amik így azt, ahogy így meglepődik, de ha én is csak azért csináltam volna ezt az egészet, hogy legyen egy feleségem, akkor valószínűleg nem tartanék itt most.
Visszatérnék még erre egy kicsit, hogy hogyan változtak meg a kapcsolataid. Voltak olyanok, akik esetleg veled tartottak ezen az úton? Tehát voltak, akiket tudtál magaddal hozni a régi baráti köreidből, vagy teljesen átalakultak ezek a kapcsolatok?
Hát az egy kezemen meg tudom számolni egyébként, hogy hány olyan emberi kapcsolatom maradt meg a múltamból, akikkel a mai napig egyébként így vélemény meg értékrendbéli különbségektől függetlenül tudunk egy jót beszélgetni. Tehát ez nálam sajnos eléggé alacsony ez a szám. Meg azért a családomban annyi pozitív változás történt, hogy nekem van 3 öcsém egyébként, abból 2 már megtért azóta, meg így családi szinten azért többé-kevésbé rendeződtek így a dolgok. De én azt mondanám erre, hogy volt, tehát hogy tényleg a, nem tudom, volt egy ilyen legalább 30-40 fős baráti köröm, és abból nagyságrendileg 2 ember maradt, akivel a mai napig van kapcsolat. És ez nem úgy történt, hogy én akkor elszigeteltem őket, hanem sokakkal pont azért, hogy ne botránkoztassam meg őket, akár egy sör mellett is leültem beszélgetni arról, hogy én most milyen változásokon mentem keresztül, de ez őket annyira így vagy megbotránkoztatta, vagy nem tudtak vele mit kezdeni, hogy egy idő után így ignoráltak, nem kerestek, és akkor én pedig elfogadtam, hogy oké, akkor ez ennyi volt.
Említetted úgy, hogy a családon belül is történtek bizonyos nézeteltérések. Ezek rendeződtek az idővel, mondjuk, amikor már látták, hogy ez nem egy ilyen késő kamaszkori fellángolás, hogy te most így hívő lettél, hanem ez egy életforma gyakorlatilag. Ez változtatott valamin?
Többé-kevésbé. Tehát nálunk édesanyám azóta is hívő egyébként, tehát hogy vele nem volt ilyen szempontból konfliktus, ez inkább édesapámmal volt, meg van bizonyos értelemben a mai napig. Azért amikor azt már látta, hogy lett egy feleségem, jöttek az első unokák, stb., akkor azért ő is elkezdett enyhülni, mert látta, hogy működik ez az egész. Ugye ő inkább az a típus, ami szerintem eléggé benn van továbbra is így a magyar társadalomban, hogy igazából Istenre csak a gyengéknek van szüksége, a függőknek, azok, akik depressziósok, azok, akiknek az élete olyan szinten kilátástalanná válik, hogy nekik valami külső segítséghez kell folyamodni. Tehát ő ebbe valójában a gyengeséget látta, meg azt, hogy engem majd manipulálnak, meg ilyesmi, és egy idő után szerintem, hogy így látta, hogy mennyire kiállok ezért, meg hogy azért vannak saját egyéni gondolataim, így elkezdett megenyhülni ez a dolog. Aztán meglátjuk majd, hogy így az idővel hogyan alakul, tehát azt mondanám, hogy van egy jó viszony, de azért ez a kis ellentét még ott van a mai napig, így ebben a kapcsolatban.
Hogyha valaki most hallgat minket, és éppen ennek az útnak az elején áll, vagy egy olyan hullámvölgybe került, ahol mondjuk családi konfliktus miatt megkérdőjeleződött benne, hogy ez a jó út, nekik mit tudnál tanácsolni, te, mint aki személyesen is átélted ezeket?
Életkortól tenném ezt függővé, mert most értelemszerűen, ha egy tinédzserről beszélünk, aki otthon lakik ott, azért nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy akkor lépek otthonról, és akkor új életet kezdek, tehát hogy ott azt mondanám, hogy tartsatok ki, hogy megvan az a pusztai vándorlási időszak, amiből aztán kivezet az Úr az ígéretnek a földjére, tehát hogy ott az azért egy keményebb történet szerintem, amíg otthon kell, hogy lakjon az ember, és benn van a szülőnek a tekintélye alatt. De bibliai szempontból azért azt is hozzátenném, hogy a szülőnek azért nincs joga papíron ilyen istentelen, meg ilyen dolgokra kényszeríteni mondjuk a gyereket, tehát hogy egy ilyen szabad hitgyakorlásnak azért papíron tudnia kéne történni egy tinédzser életében is otthon, és onnantól, ha pedig valaki idősebb, pláne, hogyha már önfenntartó képes magát fenntartani, akkor én meg azt tudom mondani tényleg, hogy megéri Istenért felvállalni ezeket a konfliktusokat, mert azért Jézus amiket ígért, meg amiket, tehát valójában ezekhez a feltételekhez szabta az ő követését, és én ezért látok abban egy nagy különbséget, hogy valaki hisz Istenben, vagy valaki ténylegesen követi Jézus Krisztust. És ahhoz, hogy ténylegesen tudjuk őt követni, azokhoz jobban kell őhozzá kötődnünk, mint az emberi kapcsolatainkhoz, és sajnos ebben papíron beletartozhat az is, hogy ahogy ő mondta, hogy meghasonlás támad apa és fia között, anya és lánya között, stb., hogy ez benne van a pakliban, és én azt mondom saját tapasztalatból, hogy nekem sokat segített az egyrészre az identitásomban is megerősödni, hogy újra és újra ezekben a konfliktusokban Jézus Krisztus mellett álltam ki, és én azt látom a saját életemen, meg azoknak az életén, akik hasonlóan csinálták, hogy Isten azért megáldja azokat, akik ő érte felvállalják ezeket a konfliktusokat, meg atrocitásokat, akármilyen nehéz is, meg kemény is, de én meg vagyok róla győződve, hogy ez megéri.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Bízunk benne, hogy sokaknak fog majd erőt adni ezen az úton.
Köszönöm szépen én is, és Isten gazdag áldását kívánom a hallgatóknak is az életére.
Köszönjük szépen!
Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel, Hézer Luca beszélgetett.